Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a telefonnál Jakab Ferenc professzor, virológus, a Pécsi Tudományegyetem professzor, a telefonnál azért, mert a járványnak ebben a szakaszában még tartjuk a személyes távolságtartást. Jó reggelt kívánok! A járványnak, a vírusnak valami tulajdonsága tette lehetővé, hogy az eddigi nagyon szigorú korlátozásokat most oldják?
Jó reggelt kívánok mindenkinek! Nem igazán. Ugye azt látjuk, hogy a járvány görbét azt sikerült úgymond ellaposítani, ez egy nagyon furcsa szó, de így használjuk ezt. Ugye március, amikor elindult az egész Magyarországon, akkor azt gondolom, és szakmai tapasztalatom mondatja azt, hogy időben és jó meghozott döntések voltak, tehát ez vitathatatlan és tagadhatatlan. És azt gondolom, hogy ennek hatására ez a vírus nem tudott annyira életre kelni Magyarországon, és annyira tombolni vagy tarolni Magyarországon, mint Nyugat-Európában más országaiban. Most nyilván ennek következtében, hogy ez a járványgörbe kicsit laposodott, és az esetszámok is jelen pillanatban úgy tűnnek, hogy csökkennek. Ezért érthető, hogy egy olyan társadalmi és gazdasági igény merült fel az emberekbe, hogy muszáj volt lazítani. Hozzáteszem, Nyugat-Európa több, vagy Európa több országához hasonlóan. Azonban felhívnám a figyelmet, hogy ez nem a járvány végét jelenti. Tehát mindig mindenhol elmondjuk, és most is szeretném hangsúlyozni, hogy ez a vírus még Magyarországon van, ez a vírus még köztünk cirkulál. Látjuk, hogy azért az esetszám nem nulla, tehát azt jelenti, hogy napról napra azért vannak még új fertőzöttek. Ezért az, amit eddig szoktunk mondani, hogy távolságtartás, a higiéniás szabályok betartása, a maszkviselés, ezek most hatványozottan érvényes. Tehát amíg otthon ültünk karanténba, addig valami kevés esélyünk volt a megfertőződésre, ami jó, mert ezzel gyakorlatilag kordába tudtuk tartani a kórokozót. De most indul el az a szakasz, amikor mi is elindulunk emberek. Elindul a mozgás az országba, ami azzal jár potenciálisan, hogy a vírus is új erőre kaphat. Tehát nem pezsgőt bontani kell most, azt gondolom, hanem felkészülni arra, hogy nehogy gond legyen.
Mit jelent az a kifejezés, hogy cirkulál valahol a vírus? Hol van ilyenkor a vírus?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye a vírusok azok úgy alapvetően nem nagyon tűnnek el. Érdekes egyébként, mert például a SARS koronavírus 2002-2003-ban lecsengett az a járvány, és azóta nem is volt új regisztrált fertőzés. Azonban azt is látni kell, hogy ott összesen 8000, kicsivel több mint 8000 fertőzés volt, most 4 millió fölött tartunk már javában. Tehát ilyenkor ezek a vírusok nyilvánvalóan külső tényezők, hatások, hőmérséklet, fogékonyság, minden egyéb, tehát számos tényező miatt ezek lassabban képesek terjedni. Bár soha nem vonunk párhuzamot, mi szakemberek soha nem vonunk párhuzamot az új koronavírus és az influenza vírus között, mert két teljesen más és teljesen különböző kórokozóról, vírusról beszélünk. Mégis most azt kell mondjam, hogy az influenza vírus sem tűnik el ugye nyáron. Csak a terjedési sebesség, a terjedési dinamizmusa az lelassul. És amikor újra bekövetkezik a hidegebb időszak, tehát a tipikus influenza időszak, akkor új erőre kap, mondjuk így. Tehát ezek a vírusok azért akkor tűnnek el, néhány vírust igen sikerült eradikálni, tehát megszüntetni, teljesen eltörölni, hogy így mondja a föld színéről, mondjuk például a himlőt, de hát ott egy nagyon kiterjedt oltási kampánnyal lehetett ezt megvalósítani. Amíg ez nem valósul meg, addig azt kell mondjam, hogy ezek a vírusok bizony körülöttünk keringenek, és hol kisebb, hol nagyobb ütembe terjedni képesek, okoznak kisebb, nagyobb járványok.
Mi adja a vírus terjedési sebességét? Ő maga nyilván ezen nem spekulál, hogy milyen gyorsan kellene terjednie.
Nyilvánvaló, hát ez, ahogy mondtam, ez számos tényező befolyásolja. Az emberi kontaktusok, a kapcsolat, a lakosság, az emberi sűrűség, a környezeti tényezők, hogy milyen abban a környezetben mondjuk milyen gyorsan, milyen könnyen tud terjedni. Ugye a vírusok alapvetően nem repkednek a levegőben, mint a porszem. Ugye főleg a cseppfertőzéssel terjedő kórokozók a nyállal, nagy sebességgel, tüsszentéskor, köhögéssel a légutakból, illetve a szájüregből kijutó nyálcseppecskékkel utaznak. Amikor ezek tulajdonképpen egy felületre érkeznek, ott mondjuk az UV-napsugárzás, meleg vagy bármi hatására, ezek gyorsabban kiszáradnak, gyorsabban inaktiválódnak, hogy így mondjam, és nyilván ennek megfelelően a terjedésük és a fertőzési képességük is csökken. Nem minden vírusra igaz ez természetesen, de azért jelentős részük igaz. Tehát a vírus terjedés sebessége rengeteg fizikai, biológiai és urambocsán kémiai tényező befolyásolja, egészen addig, hogy mennyire fogékony az a szervezet, akit a vírus megfertőz, vagy akit a vírus megtalál.
A meleg és a nyárral eljövő UV-sugárzás akkor ezek szerint csak egy tényező azok közül, ami meg tudja mutatni, hogy a vírus milyen gyorsan fog terjedni. De ez mennyire fontos tényező? Sokan abban bíznak, nagyon meleg van, erős az UV-sugárzás, meg vagyunk mentve.
Hát igen, ez egy tényező a sok közül, azt gondolom. És ráadásul nem igazán tudjuk, hogy ez a vírus hogy reagál még a melegre. Igen, sokan ezt gondolják, talán ezt szeretnénk hinni, de ezt azt gondolom, hogy az élet, meg a történelem fogja igazolni, hogy ez valóban így volt-e vagy sem. Most ezt jelentően nem tudjuk. Bizonyos tanulmányok arra utalnak, hogy semmilyen hatása nincs. Hát ugye ezt azt látszik alátámasztani, hogy jelen pillanatban is olyan országok vannak, ahol azért jóval melegebb van, mint nálunk, és mégis terjed a vírus. Tehát én magam azt gondolom, hogy talán a terjedésnek a sebességét hasonlóan az influenza vírushoz. A terjedés sebességét csökkenteni képes, de magát a járványt, magát a vírusnak a teljes eltűnését nem ezt fogja jelenteni.
Tehát az nem hatékony módszer, hogyha kiállunk a napra, tenyerünket, magunkat a fény felé fordítjuk, bízva abban, hogy 10 perc múlva nem lesz rajtunk vírus.
Hát ebben ne bízzunk, vírus lesz rajtunk, de nagyon jót fog tenni a napsugárzás. Nagyon szép barnák leszünk, D-vitamin termelünk, és jobb lesz a közérzetünk. Tehát azért ez egy érdekes dolog, amit mondok, hogy ez is azért hozzájárulám ahhoz, hogy egy vírusfertőzést hogyan reagál le a szervezet. Tehát igen, tessék kiállni a napnak. Tehát ez nagyon jó, de önmagában a vírus nem hiszem, hogy nagyon befolyásolni fogja. Természetesen a meleg és az UV hatására, még egyszer mondom, a fertőző képessége csökkenhet gyorsabban, mert ugye kiszárad, mert ugye az UV azért nem tesz jót, de azt gondolom, hogy nem ez az elsődleges tényező, ami ezt a kórokozó terjedést meg fogja állítani, még egyszer mondom, meg fogja állítani, lehet, hogy lassítani fogja, nem tudjuk még, tényleg nem tudjuk. Ezt az idő fogja elárulni nekünk.
Március elején, amikor itt volt a stúdióban, három forgatókönyvet említett. Az egyik, hogy nem jön vissza, a másik, hogy ősszel visszajön, a harmadik meg, hogy el sem megy, hanem végig velünk marad és végig fertőzni fog. Két hónap telt el. Most melyik forgatókönyv látszik legvalószínűbbnek?
Hát a három forgatókönyvet most is tartom. Az első forgatókönyvet, hogy eltűnik és soha többet nem látjuk, ezt én vajmi kevésnek érzem. Tehát ennek az esélyét nagyon alacsonynak érzem. Talán a kettes forgatókönyv az, amire mindenki a legjobban számít, tehát hogy most a járvány egy picit csökken, aztán a július-augusztusi melegben, szeptember-októberben kicsit alább hagy és lassabban terjed, majd jön egy következő hullám. Egyébként a európai-amerikai virológus szakértő kollégák is ezen az állásponton vannak, és hát sajnos a harmadik szenárió is abszolút reális, hogy folyamatosan itt fog köztünk maradni, cirkulál, és bizony az oltás, hatékony oltás eléréséig folyamatosan fertőzni fog, és folyamatos kisebb járványokat fog okozni. Ezt sem tudjuk még. Tehát de igazából ilyen nagy világjárvány nem volt az elmúlt 100 évben. Tehát ugye a legutolsó spanyol náthajárban, ilyen 18-20 között, egy ember öltő eltelt azóta, nem tudjuk, hogy mi lesz.
Ha mondjuk a harmadik forgatókönyvvel számolunk, hogy el sem megy, hanem végig itt lesz közöttünk, akkor mivel védekezhetünk a legjobban a megbetegedés ellen? Ebből, vagy erről többet tudunk-e már most?
Hát az az igazság, hogy sem hatékony terápia, sem hatékony gyógyszer és hatékony vakcina nem áll rendelkezésre jelen pillanatban, de remélem, hogy vissza fog térni, mert azért ez sem 100%-ban így van, mert nagyon ígéretes kezdeményük vannak. De maradjunk a realitásnál, most nincs. Egyetlen egy jó védekezési mód lehet, azok a szabályoknak, azok a társadalmi és egészségügyi járványügyi igényes szabályok betartása, amit most is hoztuk, és amire fölhívtam a műsor elején is a figyelmet. Sajnos azt gondolom, hogy egy ilyen világjárvány az egy kicsit megváltoztatja az emberek egymáshoz fűződő kapcsolatát, viszonyát. Minket mindig kinevettek akkor, amikor itt február, március környékén, mikor ugye beharangozódott ez a járvány, és látott már, hogy nem fog elkerülni hazánk sem, akkor mi folyamatosan mondtuk, hogy meg kell változtatni a bizonyos társadalmi szokásokat, vagy az üdvözlés szokásait. Nem kell mindig puszítani, nem kell kerülni rá a kézfogást. És hát lám-lám, igazunk lesz. Tehát azt gondolom, hogy azért meg fogja változtatni az egymáshoz fűződő viszonyokat és a társadalmi szokásokat. Valamelyest ezzel kordába lehet tartani, de jelen pillanatban más hatékony módon nincs.
Az, hogy ebben az időszakban influenzás megbetegedésből úgy tűnik, hogy kevesebb volt, ez igazolja valamennyire a kézmosási, higiénés, társadalmi kapcsolattartási szabályok megváltozását, vagyis annak a hatékonyságát?
Hát az, hogy most influenza mennyi volt, vagy mennyi nem volt, ezt azért nehéz azért megmondani. Lehet, hogy csak egyszerűen nem láttuk a fától az erdőt. Tehát ugye azért kevesebb, mindenki a koronavírusra fókuszált, és valahogy ez miatt lehet, hogy az influenza vírus egy kicsikét háttérben szorult, jó lehet, itt volt, csak nem figyeltünk rá annyira. Viszont az is tény, hogy biztos, hogy befolyásolta azért azt, hogy a koronavírus miatt betartottuk ezeket a szabályokat, ami ugyanúgy az influenza vírus terjedését is megakadályozta. Tehát mivel, hogy mert még egyszer mondom, nem vonok párhuzamot a két kórokozó között, de maga a terjedési mechanizmusa az, hogy mindeket egy légúti, egy cseppfertőzéssel terjedő egy vírusi infekció, azért a terjedési dinamizmusa az nagyon hasonló kettőnek. Lehet, hogy szintén egyszerűen arról van szó, hogy az emberek elkezdtek drasztikusabban, jól és egyébként szabályosan kezet mosni, betartották ezeket az intézkedéseket, és ezzel két legyet ütöttünk egy csapásra, és maga az influenza terjedését is kicsit háttérbe szorított. Ne felejtsük azonban aztán, hogy azért a márciusban érkezett meg a koronavírus, hogy március-április környékén már azért az influenza is lecsengőve a Magyarországon, és persze ez szezonja válogatja, tehát esélyt egyébként ráhúzni. Tehát mondjuk az influenza szezon vége felé érkezhetett meg azért ez a vírus. Ha leadj Isten, lesz egy második hullám, akkor belecsapunk a közepébe, és a kettő párhuzamosan fog érkezni.
Mi az a legfontosabb tudás, amit ez alatt a két hónap alatt a világ tudományos közössége erről az új vírusról megtudott? Márciusban is mondta, hogy nap mint nap vannak új eredmények, mert a világ fele ezen dolgozik.
Hú, ezt nagyon nehéz lenne összefoglalni, főleg ennyi idő alatt. Én azt gondolom, hogy a vírus genetikai állományától egészen a fertőzési mechanizmusán át, az általa kiváltott klinikai tünetek és sejtszintű válaszmechanizmusokon át az immunrendszer válaszáig mindent kutattunk, mindent vizsgáltunk, és mivel rohamtempóban történtek ezek a kutatások, valóban nagyon sok mindent megtudtunk róla. Szinte minden. Azt gondolom azonban, hogy a legfókuszáltabb és legfontosabb kísérletek és kutatások most jelen pillanatban a speciális terápia, gyógyszer, vakcina fejlesztés irányába kell, hogy elmenjenek, mert én mindig vallom azt, hogy ennek a járvány, ennek a vírusnak a teljes megállítására nagy valószínűséggel ez lesz a megoldás.
Speciális irány a vakcina, vagy a gyógyszer, a vírus ellenes gyógyszer megtalálása, ha továbbra is ez a két út látszik?
Két külön dologról beszélünk, ugye a vakcinát akkor adjuk, amikor megelőzünk, tehát a vakcinálási programba meggátoljuk azt, hogy egyáltalán a vírus megfertőzzön minket. A gyógyszer azt akkor adjuk, amikor már valaki beteg, vírus fertőzött, és azt szeretnénk, hogy ne legyen súlyos, ne legyenek életveszélyes állapotban, ne kerüljön a beteg, gyorsabban legyőzzük ezt a kórokozót. Mind a két irány nagyon fontos. Jelen pillanatban azt gondolom, hogy a gyógyszer tesztek, azok nagy ütemben folynak, és ígéretesebbek, előbb hozhatnak jó eredményt. Mindjárt kifejtem, hogy miért. Mert alapvetően, amikor hatóanyag tesztekről beszélünk, akkor két típusról beszélünk. Az egyik az az, hogy újonnan szintetizálunk hatóanyagokat, és ezeket az újonnan szintetizált hatóanyagokat próbáljuk meg a laboratóriumban. Azt azonban tudni kell, hogy ezek a hatóanyagok még ilyenkor nem tesztelték be, nincsenek a klinikai tesztek, nincsen engedélyezve. Tehát ez, mire gyógyszerként a patikák polcaira került, az bizony nagyon hosszú idő, nagyon hosszú engedélyezési folyamat. A másik csoport a már meglévő gyógyszerek, az úgynevezett gyógyszerkincsnek az újragondolása. Ezek olyan gyógyszerek, amelyek már fönn vannak a patikák polcain, engedélyen rendelkeznek, klinikai kísérletbe, klinikai vizsgálatba behonták már egyszer őket, hiszen valamilyen más betegség ellen használják, ennek megfelelően az engedélyezési procedúrája, vagy esetleg a kipróbálása sokkal gyorsabb lehet, ha laboratóriumi körülmények között mondjuk bebizonyosodik, hogy a koronavírus fertőzés csökkentésére vagy kezelésére is alkalmas. Alapvetően ez a két irány van. A harmadik pedig a vakcina fejlesztés, vagy sokkal hosszabb folyamat. Ott is rengeteg ugye, laboratóriumi vizsgálat, utána állatkísérletek, utána a humán fázis 1-es, 2-es, 3-as klinikai vizsgálatok, majd egy iszonytatóan hosszú engedélyezési procedúra, mert azért az egy sokkal rosszabb folyamat.
Gyógyszerfejlesztésben mi látszik a legbíztatóbbnak az elmúlt két hónapban malária ellenes szer esetleges hatékonyságának lehetőségéről volt szó, utána folyamatosan jöttek új és új gyógyszer nevek.
Igen, ez egy nagyon nagy kérdés. Folyamatosan érkeznek újabb és újabb ígéretes gyógyszerek. Talán azt gondolom, hogy hármat lehetne most kiemelni, ami jobban forog, hogy úgy mondjam, a tudományban is, meg a hétköznapokban is. Az egyik ugye a klorokin, vagy annak is legalábbis a hidroxiklorokin származéka, ez egy valóban ugye malária ellenes szer volt. A másik az a favipiravir, ami szintén egy antivirális készítmény. A harmadik pedig azért remdesivir. Tulajdonképpen ez a három, ami nagyon pörög. Persze vannak még más gyógyszerek is, amiről hallunk, de az az igazság, hogy egyértelműen egyikről sem lehet megállapítani azt, hogy jó vagy nem. Vannak klinikai tanulmányok, amik azt mondják, hogy nagyon jó volt, hatott, és tényleg meggyógyultak a betegek. Voltak tanulmányok, aki azt mondta, hogy át ennek az alkalmazása életveszélyes, nem lehet. De nagyon sok mindentől függ ez is. Milyen mennyiségben dozírozzuk, milyen fázisban adjuk a betegnek, hogyan adjuk a betegnek. Tehát igazából pro és kontra vannak érvek, ellenérvek mindegyik szer mellett, hát majd meglátjuk, hogy melyik lesz az hatékony. És természetesen számos új és új, minél a kutatás megy előre, újabb és újabb szerek kerülnek napvilágra, amelyek potenciálisan jók lehetnek.
De az látszik már, hogy mire lehetnek potenciálisan jók, mert a koronavírus többfajta szerv megbetegedését okozni látszik. Ne csak a tüdőjét, hanem az agyét, gyerekek betegségét, és ilyen hírek is jönnek. Mindenre jó egy gyógyszer?
Az attól is függ, hogy milyen fázisban adjuk. Tehát a gyógyszert lehet adni a korai enyhe tünetes fázisba, a középsúlyos szakaszba, vagy tulajdonképpen a súlyos, akár már lélegeztetésre előtti állapotban is. Van olyan állapot, amikor már nem használ természetesen. Hogy a vírusnak egy nagyon fontos tulajdonság, hogy aki ténylegesen lélegeztető, bár hozzáteszem, én nem vagyok a betegek mellett dolgozó klinikus, csak én is tulajdonképpen a tudományos folyamatokból tájékozódok ilyen tekintetbe, de azért, akik már a lélegeztető gépre került súlyos állapotú betegek, ott ugye nagyon erős az úgynevezett citokin vihar, ami kvázi egy vírus által generált, egy túlreagálás az immunrendszernek, és az okoz olyan gyulladásos folyamatokat, ami egyébként sok esetben sajnos alávalóak. Ebben az esetben már nem is magát a vírust kell küzdeni, hanem esetleg a citokinviar ellen kell küzdeni. Tehát számtalan olyan gyógyszer van, ami például ez irányba is elmozdul, hogy a citokinviar megállítása vagy csökkentése. Mi magunk is így a kutatócsoportban, az akciócsoportban dolgozunk olyan gyógyszereken, olyan szereken, tesztelünk olyan szereket, ami esetleg a maga citokin viharnak a csökkentését célozza meg, és nem is ténylegesen a vírusinfekciót, vagy a vírusnak a fertőzését. Tehát ez nagyon sokkal függ attól, hogy milyen gyógyszert használunk, és melyik fázisban, tehát melyik fázisában adjuk.
A vakcináció, vagyis a vírus elleni oltás kifejlesztése, ehhez mi hiányzik még? Mi az, amit nem tudnak a vírusról ahhoz, hogy legyen ellene oltás?
Igazából nagyjából mindent tudunk itt. Nem ez a lényeges dolog, hanem szerintem az, hogy ami mondjuk egy kémcső kísérletre in vitro laboratóriumban működik, az nagyon jó. Lehet, hogy aztán még állatban is fog működni az állatkísérleteknél, ez is fantasztikus, de számtalan eset volt aztán, amikor elindult a humán kísérletek, és azt látták, hogy hoppá, az emberi szervezet nem reagál rá. Tehát jelen pillanatban 10-12 olyan út van, vakcinafejlesztési út, ami ígéretes. Én úgy tudom, hogy ezek közül már 3-4, talán 5 is, nem tudom, klinikai fázisban van, tehát klinikai vizsgálati szakaszban van, meglátjuk, hogy ezek hogyan fognak muzsikálni, amikor ténylegesen a humán szervezetbe adják őket. Ugye a vakcinafejlesztésnek is számos iránya van. Van a hagyományos vakcinafejlesztési irányok, ami az élő, gyengített vagy elölt kórokozót használja fel, mint vakcina. Egyébként ilyen elölt kórokozós, tehát inaktivált vakcinafejlesztési projekt is volt. Jó lehet, ez egy régi, tényleg egy ősi, régi hagyományos vakcinafejlesztés volt. Természetesen a modern molekuláris biológiai technikák alkalmazásával már sokkal fejlettebb generációs vakcinák készíthetők, ilyen a nukleinsav alapú vakcinák, vagy akár az alegység alapú fehérje vakcinák. Ilyen irányú kísérletek is vannak, hogy melyik fog jól reagálni, melyik lesz az, ami ennél a vírusnál tényleg hatékony, és úgy stimulálja az immunrendszert, hogy egyébként az védettséget is megfelelő védettséget adjon. Ezt majd a klinikai vizsgálatok fogják igazolni és bizonyítani.
Attól nem kell tartani, hogyha lesz koronavírus elleni vakcina, akkor éppen az fog megfertőzni valakit, mert hogy a vírus vitákban ez egy állandóan fölmerülő félelem, és a koronavírustól sokkal jobban félünk, mint például az influenzától.
Egyáltalán nem. Tehát ezt egyértelműen azt kell mondani, és ezt tagadnunk kell. Nyilvánvalóan a vakcina fejlesztések korai szakaszában, 50-es években előfordult olyan, hogy mondjuk nem voltak ilyen technológiák, és például a gyermekbénulás vakcina esetében is történt egy bekmutáció, és visszavadult bizonyos törzs, de ez akkor volt. Nyilván ezért van az, hogy a gyengített kórokozókat, és a gyengített vakcinák, vagy a gyengített vírus tartalmazó vakcinákat nem is preferálják. Aztán szintén a gyermekbénulásnál fordult elő, hogy az inaktiválási procedúrák, a tömegoltások, a gyors tömegoltások beindítása miatt nem tartották be az inaktiválási szabályokat, és a vakcinában maradhatott még egyébként fertőzőképes kórokozó. Ez is természetesen okozott egy mondjuk egy balesetet, amikor az 50-es években ezt használták. Na de ez extrémen ritka. Ma már ez gyakorlatilag a modern technológiák alkalmazásával és a rengeteg előírás és szabály és klinikai vizsgálat és engedélyeztetés betartása miatt elképzelhetetlen. Tehát ettől abszolút nem kell félni.
Jakab Ferenc virológus, a Pécsi Tudományegyetem professzora van a telefonnál, azért ott, mert a koronavírus járványnak ebben a szakaszában az Inforádióban is tartjuk a személyes távolságot, de a beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Hol tart a nemzetközi tudományos közösség a koronavírus elleni küzdelemben? Ez megmondható-e világosan?
De egyértelműen is világosan azt mondani, hogy most ebben a fázisban, ebben a szakaszban van, ez így nem mondható ki. Ahogy én ezt már annak idején is mondtam, most azt mondom, hogy a fél világ ezen dolgozik, a másik felén minden egyében. Nagyon sokat tudunk már még egyszer mondani a vírusról. Nyilván ezeket az információkat a tudományos közösség megosztja. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a nemzetközi szinten ezek nagyon gyorsan kerülnek publikálásra, nagyon gyorsan felkerülnek olyan közösségi oldalakra, ahol egymás követve ezeket az információkat pillanatok alatt szétspiccel a világba, és ez nyilván meggyorsítja a vírus elleni küzdelmet és a vírus kutatását. Nagyon érdekes kérdés, mert szokták nekünk feltenni, most van tulajdonképpen ilyen versengés a csoportok között. Én azt gondolom, hogy nemzetközi szinten ez egyáltalán nem látszik. Tehát most egy olyan szintű nemzetközi összefogás indult be, aminek egy célja van leküzdeni ezt a kórokozót, leküzdeni ezt a vírust és megfékezni a járványt. És szerintem azt gondolom, hogy egy példaértékű összefogás.
Ha ez példaértékű, akkor ez azt is jelenti, hogy ez valószínűleg ritka összefogás. A világjárvány tényével magyarázza a ritka összefogást?
Hát összefogás azért azt gondolom a tudományos közösségben van, de aki kutatóként érbent ebbe, azért azt tudja, hogy a mai világban, amikor küzdünk a pályázati pénzekért, a forrásokért, ott egy kicsit ez talán egy verseny is. Nagyon furcsán és bután hangzik ez, én magam is azt gondolom, hogy rettenetesen rossz irány, de valahol a tudomány is egy verseny. Ezt a versenyt most nem érzem. Tehát ezt a versenyt most egy kicsit mindenki hátra szorította, és egy kicsit talán mindenki tényleg azon küzd, hogy minél hamarabb jó eredményeket produkáljon a közösség és a köz érdekében.
Hallottunk olyan hírt is, hogy gazdag ország finanszírozni kíván kutatást, majd elvárja, hogy az eredményt először a saját állampolgárai élvezhessék. Létező jelenségnek látja ezt?
Nézd, el tudom képzelni természetesen, hát ez lehet, hogy kormánya válogatja és hoz valamilyen szankciót, vagy ilyen szabályt. Elképzelhetően tartom. Én magam nem hallottam róla, őszinte leszek önhöz, de természetesen elképzelhető, hát bárki a saját országában ezt megtehet, nem tudom, én nem hallottam ezt.
Közkincs lehet egy gyógyszer vagy egy vakcina, aminek a kifejlesztésébe rettentő sok munka és pénz került bele?
Na hát ugye ez megint egy nagyon jó kérdés, hogyha mondjuk tételezzük fel, valaki elsőként kijön egy hatékony vakcinával, az mit fog tenni? Odaadja a receptúrát, hogy így mondja, más országoknak, hogy gyártsátok és csináljátok, vagy megtartja magának azt a jogot, hogy csak én csinálom, és én fogom terjeszteni és teríteni. Azt gondolom, hogy ez a második eset, ez nagyon rossz lenne, több szempontból is. Nem hiszem, hogy ez a verzió fog beválni. Én azt hiszem, vagy remélem talán, hogyha egy ilyen előfordul, akkor azt közkincsé fogják tenni, és tényleg minél hamarabb, minél több ország el tudja kezdeni a gyártást, és legalább a saját lakosait minél gyorsabban levakcinálni, hiszen egy közös érdek az, hogy minél hamarabb megszabaduljon a vírustól.
Ha lesz egy oltás, akkor az elméletileg olyan kell, hogy legyen, hogy mindenkinek adható?
Olyan oltás nincs. Tehát az oltásokkal is azért az a baj, hogy bizonyos betegségekben, például immunszupresszióban, vagy bármi, tehát bizonyos esetekben nem adható. Tehát azt gondolom, hogy az oltást mindenféleképpen ki kell egészíteni egy kezeléssel is, hogyha esetleg a vírus mégiscsak fertőzne. De azt is hozzá kell tenni, hogy az oltással lehetne mondjuk elérni azt, hogy nyájimmunitás alakuljon. Az oltás az, amire el tudjuk érni azt, hogy a lakosság 60%-a, 70%-a védett lesz, és akkor gyakorlatilag nem tud ellen kialakulni. De egy egyszerű példát szoktam hozni, hogy a nyaró. Ugye most egy pár évvel ezelőtt, hogy tavaly, nem is tudom pontosan, amikor volt, összefolynak az évek. Ugye kanyaró folyamatosan felütötte a fejét, híreket kaptunk, hogy járvány van, újra járvány van. Ez semmi másról nem szól, mint az, hogy az oltási háló, az oltási fegyelem meglazult. Tehát egy nagyon jó példa arra, hogy itt van az a kórokozó, és itt van az a vírus is, és hogyha bizonyos körülmények között, bizonyos dolgok miatt az oltási háló fellazul, akkor bizony részt tud ütni a pajzson, és be tud újra jutni a kórokozó, és újra tud fertőzni. Na most, hogyha ezt a koronavírus esetében és ezt a nyájimmunitást elérjük, tehát jelentős része a lakosságnak immunizálva lesz, és védettsége van, akkor nyilvánvalóan a oltási kampány miatt nem tud a kórokozó terjedési járványokat nagyobb járványokat.
Nyájimmunitás természetes úton kialakulhat?
Kizárt. Jelentőleg azt gondolom, hogy ennél a vírus esetében az már egyértelműen látszik, hogy a nyájimmunitásnak a kialakulása az annak nagyon kicsi az esély. Ha megnézzük Olaszországot, ugye nagyon nagy volt a baj Európában, tehát szerintem még azért van is, hát ott sem csengedve teljesen ez a dolog. Mondjuk a lakosságnak a ténylegesen molekuláris biológiai egyéb módszerekkel igazolt fertőzöttek száma, amit most tudunk, a lakosság 0,3-0,4%. Ha azt mondjuk, hogy az olaszok is csak minden századik beteget találták meg, mert bármi jobból kifolyólag, mert tünetmentes volt, vagy mert elkerült a tüneteket, tehát mondjuk 100-ból 1-et mutattak csak itt, akkor képzeljük el, hogy ott még ilyen hadi állapotok mellett is a lakosság 30-40%-a az, aki átesett mondjuk a fertőzésre, és van védettsége. Ez a nyájimmunitáshoz szükséges limitnek fele körülbelül, még ott is. Tehát például az, hogy hazánkban a nyájimmunitást természetes úton elérjük, ahhoz itt brutális körülményeknek kéne lenni, és teljesen el kéne szabadítani ezt a vírust.
Nem
és
szabad.
Akkor sem biztos.
Tehát magyarán nem szabad megengedni, hogy természetes nem. úton alakuljon ki ebben a vírusban nyájimmunitás, mert az annyi áldozatot követelne, ami kialakul?
Így van, nem szabad, így van. Tehát azok az országok, akik azt mondták, hogy elengedjük a járványt és bízunk a nyájimmunitás kialakításában, az akkor nem jó stratégia. Ebben az esetben az egy nem jó stratégia.
Enyhébb tüneteket okozó vírusoknál jó stratégia lehet? Elméletben persze?
Hát elméletben persze igen. Tehát elméletben természetesen, de jelen esetben még tudok most koncentrálni, ez nem tanácsos.
Az világosabb-e az elmúlt két hónapban, hogy kik számítanak veszélyeztetett csoportnak? Mert az elején mindig azt mondtuk, hogy az idősebbek, az elesettebb egészségi állapotban lévők, speciális betegségekben szenvedők, aztán szép lassan kiderült, hogy nem csak ők, hanem még mások is.
Nézd, ez azt mondom, hogy még mindig állja a helyét azért ez. Tehát valóban az idősebbek, valóban a krónikus betegségben szenvedők azok, akik fogékonyabbak és súlyosabb klinikai tünetet produkálnak, és a halálozási száma is magasabb. No, de szinte minden vírusra elmondható azért ez. De azt is látjuk, hogy bizony a fiatalok sincsenek biztonságban. Tehát számos 30-as, 40-es, 20-as éveiben lévő fiatalt láttunk fertőződni. Nyilván a tünetek azok enyhébbek, és jobban átvészelték ezt a betegséget, de bizony előfordult az is, hogy ott is súlyos tüneteket, vagy akár halálos tüneti fertőzést okoz. Tehát azt gondolom, hogy egyértelműen persze a nagyszámok törvény értelemben azt mondható, hogy idősek és krónikus betegek, de tulajdonképpen egy vírus fertőzésnél senki sincsen biztonságban, bárki elkaphatja. És az, hogy reagál rá a szervezete, vagy éppen adott helyzetben hogyan éli meg, vagy hogyan reagál erre a vírus infekcióra, szerintem egyéne válogatja.
Általános állapottól? Az immunrendszer állapotától? Mitől függ?
Is. Tehát ez számos dologtól függhet, de természetesen az immunrendszernek a státusza az egy nagyon-nagyon erős és nagyon jelentős dolog ebben.
Milyen a jó immunrendszer? Azért kérdezem ezt, mert volt ilyen elmélet is, hogyha túl erős, az se jó, mert abból jön a citokin vihar.
Így van, de ez is azt gondolom, hogy egyéne válogatja. Szokták mondani, hogy erősítsük az immunrendszerünket. Most ez egy nagyon érdekes fogalom, tehát az immunrendszer az nem olyan, mint a biceps. Hogyha sokat emelgetem a súlyzat, akkor majd jól megerősödik. Immunrendszer az van, vagy nincs. Hogy immunrendszer lehet jó, vagy éppen valamilyen okból kifolyólag nem jó az immunrendszerünk. Én azt szoktam mondani, hogy egy normális, egészséges élet mellett az immunrendszerünk is jó. Tehát alapvetően ez, amikor mindenhol lehet, hogy az immunerősítők megerősítjük az immunrendszert, mert azért annyira nem minden.
Olyannak kell lennie, hogy éppen jól működjön? Majd csak a végén derül ki, hogy az éppen jó, az akkor éppen elég volt-e?
Így van. Így van. Egy egészséges szervezet, egy egészséges immunrendszer rendelkező szervezet, az legyőzi ezt a kórokozót, de még egyszer mondom, nagyon-nagyon nagy különbségek lehetnek egyének között is.
Virológusi szemmel nézve, például a D-vitamin szintünk, amit lehetett hallani, vagy a korábbi kötelező oltások rendszere, az számított, vagy számít ebben a vírus járványban?
Nem hiszem, hogy ki lehetne így emelni egy vagy két vitamint. Tehát ugye hallottuk, hogy szedjünk sok C-vitamint, szedjünk sok D-vitamint, persze önmagában mindegyik nagyon jó. D-vitamin nagyon jó szedni télen, mert kevés napsugárzás önmagunkban kell is D-vitamin tudunk természetes úton termelni. Na de azért azt is kiemelném, hogy csínyán azért a vitaminokban is. Tehát vannak azért olyan vitaminok, amelyeknek a túlszedése is betegséghez és tünetekhez és nem megfelelő működéshez vezet. Tehát azért az sem fekete-fehér, hogy aztán most kapkodjuk a vitaminokat gyakló nélkül, mert akkor az volt. A másik gondoló a BCG oltásra gondolt a látás. Ez mindig egy fölmerülő kérdés. Én magam nem hiszek benne. Őszintén leszek hozzá önhöz. Nyilván azt szakmai körökben lehet tudni, hogy a nem sejtes immunválasz egy kicsit azért felpörgeti maga a BCG oltást, de hogy lenne tudományos magyarázat és összefüggés a tekintetben, hogy néhány évtizedben megkap a BCG oltást, hogyan segített a mostani koronavírus leküzdésébe, ezt én tudományos publikációt és magyarázatot még nem láttam. Nem azt jelenti, hogy nincs, és az sem jelenti az, hogy ez nem így van. Én a szubjektív véleményemet mondom el, erre mindig azt szoktam mondani, hogy a BCG oltás jelentőségét sem megerősíteni, sem megcáfolni nem tudom. Én azt annyit tudok róla, de lehet, hogy limitált a tudásom, hogy ez szimplán egy epidemiológiai, egy nyelv, egy adatokból tulajdonképpen elemzések által létrehozott következtetés, kísérletes tudományos alapját azt hiszem, hogy eddig még senki nem igazolta.
Látszik-e, hogy az elmúlt két hónapban az új koronavírus mennyit fejlődött, mennyit mutálódott, milyen irányba mozdult el?
Egyáltalán nem látszik ez. Tehát azt látjuk, hogy természetesen vannak változások a vírusnak a genomjában. Most ez a mutáció szó, ez mindig ilyen ördögtől van egy kicsit. Tehát mindenki nagyon fél a mutációt, amikor azt mondjuk, hogy mutáció, de alapvetően a mutáció egy természetes normál folyamat minden élő szervezetben. Tehát nem kell az alapvetően félni. A nagy kérdés az, hogy ezek a mutációk milyen funkcionális változásokat okoznak egy vírusban. Jelen pillanatban úgy látjuk, hogy számtalan ilyen kis egy-egy nukleotidot, egy-egy kis építő elemet érő mutáció előfordul a vírusnak a genomjában, de ezek jelen tudásunk szerint funkcionális és a vírus tekintetben működési következményekkel még nem járnak, vagy nem igazolták. Tehát azt hiszem, hogy a mutációs rátája, a szabad ilyet mondani, alacsony, és akkora jelentős változásokat még ez idáig nem igazoltak.
Abban van előrelépés, hogy tudjuk, hogyha valaki egyszer átesett rajta, akkor védett lehet-e a következő hullámmal szemben?
Egyértelműen ezt sem tudjuk. Ugye az igazság, hogy ennél a vírusnál is az elődöktől tanulunk, és az elődöktől hozunk azért nagyon sok információt. Gondolok itt a SARS-ra, ugye a SARS-1-re mondjuk most már hívjuk így, ami 2002-2003-ban volt. A 2012-ben elindult, és azóta is kisebb-nagyobb esetszámot okozó MERS, tehát Middle East Respiratory Syndrome vírus. És ugye a most a SARS-2 koronavírus, ugye ez a három testvér, majd mondhatjuk úgy, hogy a korona, a humán koronavírusok, az emberfertőző koronavírusok közül a súlyosabb betegségeket okoznák. Ugye ebből indulva van valami tapasztalásunk, hogy mennyi lehet. Most azt mondjuk, hogy olyan 1-3 év, tehát nagyon hosszan tartó védettséget úgy tűnik nem ad. Alapvetően a koronavírusok ellen sincsen nagyon hosszan tartó védettségünk, de hogy célzottan most ezzel a vírusra szemben mi lesz, ezt nem tudjuk. De azt látjuk, hogy az enyhe tünetekkel átvészelt betegek esetében ez az úgynevezett IgG válasz, vagy antitest válasz a szervezetben alacsony. Tehát alacsony titerben van jelen az IgG, míg a súlyosabb fertőzéssel, vagy akár az élegetőképigeink a fertőzések esetén, ott jóval magasabb és jóval erősebb ez az immunglobulin válasz, és ennek az immunglobulin G titer is, vagy szint mennyiség is magasabb ezeknél a betegeknél. Hogy aztán ez nyilván korrelációban áll, és nyilván van valami összefüggés, hogy meddig ad védettséget egy átvészelt szervezet számára, de jelen pillanatban ezt nem tudjuk megmondani. Erre lesznek majd jók azok a szünetet szeroepidemiológiai tanulmányok, amik esetleg a későbbiekben el tudunk nézni.
Olyan iránya van-e a kutatásnak, ami azt célozza, hogy az állat-ember átugrás az ne legyen sikeres?
Jelen pillanatban nem tudok ilyet. Ezt azért egy állat-ember átugrást megakadályozni szerintem elteletesen el. Ezt a természet maga hozza. Ilyen jelenlegi kutatásról az én ismereteimben nincsenek. Ugye mindig felmerül a kérdése tekintetben, hogy akkor tulajdonképpen honnan is jött ez a kórokozó. Számtalan olyan teória látott napvilágot, hogy ez kiszabadult, elszabadult, úgy csinálták, laboratóriumi körülmények között lett gyártva, hogy így mondjam, ezeket teljes mértékben cáfolni tudom, vagy jelen tudásunk szerint cáfoljuk. Ezt a természet hozta létre. Nagyon sokan megkérdezték tőlem, hogy nem lehet-e, hogy ez egy biológiai fegyver. Ez ugye nagyon jó szó. És erre mindig azt szoktam mondani, hogy nem kell nekünk biológiai fegyver csinálni, megcsinálja azt maga a természet nekünk. Tehát nyugodjon meg mindenki. Én azt gondolom, hogy ez egy természetes folyamat volt jelen pillanatban is sajnos, amikor ez a vírus átugrott állatra emberre. Így azt kell mondjam még egyszer, hogy sajnos ez egy normális jelenség. Volt a történelemben, van, és sajnos lesz is még erre példa.
Ebből a koronavírus járványból tanultunk valami, vagy tanultak valami olyat, ami egy következőnél nagyobb, erősebb, élesebb fegyvert ad a kézbe?
Hát nagyon remélem. Szoktuk mondani, hogy ez egy nagyon jó lecke volt az emberiség számára. De folyamatosan ugye a kutatócsoportunkban, ami az ilyen állatokra, emberekre terjedő, úgynevezett zoonótikus fertőzéseket kutatjuk, abból is a magasabb fertőző képességűeket. Ilyen mi folyamatosan az előadásainkban a hosszú-hosszú évek óta azt mondjuk, hogy egy ilyen járvány megállíthatatlan. Az utazás, a szokások, a globalizáció miatt egyszerűen megállíthatatlan. És erre most nagyon jó példa. Hát sajnos megint azt kell mondani, hogy igazunk lett, mert itt az élő példa adak, amit évek óta mi szajkózunk az előadásainkba. Nyilván ez egy nagyon nehéz kérdés, mert Afrikában, Ázsiában teljesen mások a szokások. Tehát ahol most például elvel is indulhatott, ugye a vadállat kereskedően a piacokon az egy teljesen normális és bevett szokás. Afrikában a bozott húsfogyasztás, ahol tudjuk, hogy az ebolának, az ebola vírus fertőzésnek a melegágya, vagy onnan indulhat. Ami azt jelenti, hogy erdőbe elmennek, levadásszák, kiviszik a piacra, és eladják. Most ott nem megfelelően kezelt, előkezelt, vagy egyáltalán nyers húsnak a a munka, az idézhet ilyen áttugást állatlan emberre. Azt hiszem, hogy amik ezek a szokások nem változnak meg, vagy nem tűnnek el, addig ezek mindig lesznek, ezek pedig nem nagyon fognak bizonyos társadalmak és civilizációban eltűnni, hát egyszerűen a tradíció és a lakosság része.
Min dolgoznak most? Mert azt, hogy hogyan, azt az előző beszélgetésből nagyjából már el tudjuk képzelni. Három acélajtó, kívülről betáplált, felfújt ruha, de min?
Jelen pillanatban ugye, akkor a koronavírus elkezdődött, és ugye az akciócsoporti vezetést megkaptam, akkor pillanatban felépítettünk egy országos hálózatot, ahol azt kell mondjam, hogy szinte minden kutató központ részt vett benne néhány kivétellel. Egyetemek, kutatóintézetek példaértékű összefogásával indult meg a kutatás, aminek tulajdonképpen úgy szoktam mondani, hogy mi vagyunk a keze. Tehát minden olyan kísérlet, amivel élő, idézően mondom, az élő természetesen, tehát mondjuk inkább úgy fertőzőképes infekciós vírussal kell és lehet dolgozni, azt mi végezzük itt a laboratóriumban. Három irányba mennek ezek a kísérletek, az egyik a gyógyszerfejlesztési hatóanyagtesztek, ez egy nagyon fontos irány. Nyilván azt kell mondjam, hogy a legfontosabb. Ugye most már nem is mindig azt mondtam, hogy 300 föl, de most már 400 fölött van azoknak a hatóanyagoknak a száma, amelyeket le kell tesztelnünk, és meg kell nézzük, hogy melyik az, amelyek hatékony is jó lehet. A másik irány az a vírus genetikai állományon a folyamatos monitorozása és megismerése. Ez is nagyon fontos a vírus, ahogy ön is kérdezett, a változásainak a figyelem megkísérésébe, a terjedési dinamizmus megállapításába, és potenciálisan ugye az új vakcina a gyógyszerfejlesztési projektekhez is információkat szolgáltat. A harmadik irány pedig az alapkutatás. Most azért kutatók vagyunk, tehát a laboratóri munka alapkutatás nélkül azért nem érkezik, tehát a tudás vágy, a tudás szómi, azért az mindig ott van egy kutatóban, és olyan irányú kísérleteket végzünk, ami például a vírus sejten belüli neonikusát, vagy a sejt molekuláris választát próbálja vizsgálni, arra ad iránymutatást. Természetesen ezek az alapkutatási kísérletek is aztán idővel az alkalmazott kutatásoknak használt vehetik, tehát nem haszontalanok, csak azt hiszem, hogy minden kutatás innen indul. Tehát ez a három pillér az, amiben most mi dolgozunk, és még egyszer mondom, hogy példaértékű és példátlan hazai kutatási összefogás keretében, és ezúttal is szeretném megköszönni minden kollégámnak, aki ebben azonnal és önzetlenül abozás nélkül részt vett és részt vesz.
Gyógyszerkutatásban ígéretes molekulát látnak-e már abból a 3-400-ból?
Igen. Tehát azt kell mondjam, hogy ahogy folyamatosan teszteljük a hatóanyagokat is, és látjuk azoknak a számát, ahogy megyünk előre, nagyon sok természetesen közülük abszolút nem alkalmas, és egyértelműen látjuk, hogy semmilyen hatással nincs. Akkor van a második kategória, az úgynevezett ígéretes szerek, amivel érdemes tovább menni, mert esetleg lehet belőle valami. És van a harmadik kategória, ami sajnos annak a száma jóval kevesebb, ami ténylegesen azt látjuk, hogy már az első kísérletek és az első kísérleti beállításnál is valami hatást vettünk észre, és valami hatást látjuk. Nyilván abban az is gondolja, hogy ez egy új hatóanyag, akkor az előbb elmondottak alapján ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, hogy ebből valóban gyógyszer is bevethető, a klinikumba bevethető és betegnek adható készítmény legyen. De hát valahol el kell kezdeni, azt gondolom. És ráadásul ezek a szereknek az öme, az nem célzottan mondjuk csak koronavírus. Nyilván most a koronavírus kapcsán kezdtük el tesztelni, de az úgynevezett például a nukleozid analógok, ilyen csúnya szót is mondja, tehát ami a vírus genetikai állományának megsokszorozódását gátolja, az például bármely egyéb vírusfertőzés esetén is mondjuk jó lehet a későbbiekben. Tehát ezek a kutatások azért nem haszontalanak érdekében.
Olyan ígéretes molekulát is látnak már, amiből feltételezhető, hogy a végén polcról levehető gyógyszer lehet?
Nézd, ezt még korai megmondani. Tehát a kísérleténk nincsenek még abban a szakaszban, abban a fázisban, hogy most határozottan ilyen jelentesek, hiszen egy kísérlet nem kísérlet, azt ismételni kell, és több oldalról megerősíteni. Erre még azt gondolom, hogy korai lenne válaszolnom, nem tudjuk még.
Mi lehet hamarabb vajon az egész világon? Vakcina vagy gyógyszer?
Gyógyszer. Abban is az a típus, ami már forgalomban van, és ahogy mondtam, újra gondolásra kerül, és mondjuk egy másik betegség ellen alkalmazott gyógyszert tudnak itt is bevetni és alkalmazni. Azt gondolom, hogy ennek a legnagyobb a valószínűsége. És utána talán a vakcina. És azt gondolom, hogy a vakcina és a gyógyszer az majdnem valahol egy irány alatt, hiszen ugyanúgy egy kísérleti fázisokon kell átesni, ugyanúgy az állatkísérleti fázison kell átesni, ugyanúgy a human klinikai vizsgálatokon. Tehát ott azt gondolom, az fej-feje mellett alad, azt nem lehet megmondani, hogy melyik lesz előbb.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Jakab Ferenc virológus, a Pécsi Tudományegyetem professzora volt az Inforádió arénájának vendége. Telefonon, mert a koronavírus járvány idején tartjuk a személyes távolságot. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.